No hát szeretettel köszöntöm a testvéreket. Azt kérték, hogy néhány szóban mutatkozzak be. Nehéz néhány szóban bemutatkoznom, mert általában ilyen fesztiválokra, meg mindenféle helyekre szoktak meghívni stand-upolni, hogy meséljek az életemről. Próbálok nagyon rövid lenni. Felnőttként értem meg. Amikor fiatal voltam, tinédzser voltam, 18-19 éves korom előtt, tessék elképzelni, fehére ki volt mázolva az arcom, ilyen égnek álló hatalmas fekete hajam volt. Pesten nőttem föl, úgyhogy ha felszálltam Pesten a buszra, az emberek leszálltak a buszról, hogyha bementem egy buliba, akkor abban maradt a buli, és mindenki hazament. Valami sugárzott belőlem, valami nagyon-nagyon nem normális, gyűltem az embereket, nem álltam szóba a szüleimmel 7 éven keresztül, nem volt barátom, nem voltam szerelmes, mindenki maradt a 20 év alatti életemből gyakorlatilag, ami egy normális embernek az életében benne van. Aztán lett egy barátom, az öcsémnek a legjobb barátja, lett nekem is a legjobb barátom, egy őrült zseni volt, egy teljesen idióta srác, aki nagyon-nagyon a legokosabb ember volt, akivel én találkoztam. Fizikából meg kémiából zseni volt, de az összes zsenialitása abban merült ki, hogy lekvárból meg mosóporból bombát gyártott és mindent felrobbantott. Úgyhogy ehhez én szívesen csatlakoztam, mert végre volt egy ember, aki alkatilag képtelen volt arról, hogy engem szeretni akarjon, mert ő nem tudott szeretni, olyan mértékben volt zseni. És ő lett a legjobb barátom, és együtt robbangattunk mindent, egészen addig, amíg én egyszer el nem mentem hozzájuk. Nagyon különleges volt a gyerekkorom Pesten, a szüleim fiatalon, 13 voltam, amikor elköltöztek házat építeni, ott maradtunk egy pesti lakótelepen az öcsémmel, 13 évesen is már egyedül éltünk. Mindig nálunk volt minden buli, meg minden bombagyártás a konyhába, és nagyon hosszú idő telt el, hogy én először elmentem az András barátomnak a családjába. Hát amit nem mondott el, hogy egy nagyon komoly hívő református családban élt, az apukája presbiter volt, az egész család a helyi gyülekezetnek volt az építőköve, volt két lánytestvére, akik szintén nagyon hívők voltak, és nem mesélt semmit a szüleiről. Én megjelentem ott Andráséknál, egyetlen, csak fekete ruháim voltak, ilyen egyszínű fekete ruháim volt, volt egy darab olyan pólóm, amin egy ilyen fordított kereszt volt 5 koponyával, pont az volt rajtam, amikor megjelentem náluk életemben először. Kinyílt az ajtó, anyukájának is leesett az álla, meg nekem is. Neki nyilván azért, mert én megjelentem ilyen torzomborz fejjel ott, meg ilyen halálfejes keresztes pólóba. Én meg azért döbbentem le, mert András elfelejtette mondani a nagy barátságunk alatt, hogy az anyukájának így derékból nem volt lába egy tolókocsiban nyitott ajtót. Nem volt otthon a barátom, betessékel, elkezdtünk beszélgetni. Azt mondta, hogy nagyjából azt, hogy te mit gondolsz Istenről, azt úgy látom rajtad. Hadd mondjam el, hogy én mit gondolok az Istenről, és akkor elmesélte az életét. Elmondta azt, hogy tizenéves lány volt, egy határmenti faluban élt, egy fiú átejtette, ő meg beugrott a vonattalá, és a vonat vágta le mind a két lábát, majdnem a fejét is a kórházba. Életben maradt a kórházban, egy metodista lelkésznek a bizonyságtételére megtért, és így lábak nélkül ment férjhez, szült 3 gyereket, vezetett egy országos művészeti vállalkozást, és szedte össze az utcáról a gyerekek, az ilyen utcakölyköket, mint amilyen én is voltam, és sorba tértek meg a konyhájába. És azt mondta ez az asszony nekem, amikor legelőször találkoztam, én évente 500 könyvet olvastam el, úgy olvastam el az Új Magyar Lexikon 6 kötetét, mint más a 120 oldalas rejtőregényt, ekkora fejem volt, és azt gondoltam, hogy mindent tudok a világról, mert hogy nem voltak emberek a környezetemben, mindenkit elüldöztem. És azt mondta ez az asszony nekem ott, amikor beszélgettünk, hogy figyelj ide, én inkább élek nyomorékon Jézus Krisztussal, mint egészségesen Krisztus nélkül. Én azt mondtam neki, hogy Vali, te nem vagy normális. Ilyet épeszű ember nem mond. És utána már nem az András miatt mentem át hozzájuk robbangatni, hanem a Vali miatt mentem el beszélgetni. Mert kíváncsi voltam arra, hogy képes egy felnőtt ember ilyet mondani? Én akkor túl voltam a Biblián, a Koránon, a Védákon, az indiai mitológiákon, mindent elolvastam, és semmiben nem hittem persze. És ott maradtam a konyhaasztalnál, és elkezdtünk folyamatosan beszélgetni, eltelt egy jó 3 év, jöttek ilyen még mélyebb depressziós hullámok, meg a 20-valahány sikertelen öngyilkossági kísérlet, mire megtalált az Isten, és újjászülettem. Olyan durva élmény volt. Én 13-as koromtól verseken meg dalokat írok, megregényeket, és ez ilyen pszichohorror volt. Tehát 11 évesen írtam az első pszichohorror regényemet, meg olyan verseket írtam, hogy valakinek odaadtam olvas el, elkezdett bőgni, és azt mondta, hogy nem akar velem többet találkozni. Nagyon-nagyon nagy sötétség állott az egész életemből, és nagyon érdekes volt, nekem egyetlen éjszaka volt az újjászületésemnek az éjszakája, persze nagyon-nagyon hosszú beszélgetés, meg mint utólag megtudtam, valami 220 ember közös imádkozása okozta azt, hogy én aztán megismertem az élőisten. És azután, az éjszaka után elmentem a nagymamának a kertjébe, volt egy ilyen hatalmas okkult könyvtáram, raktam belőle egy mágiát, és jól elégettem mindent, és amikor lobogott a mágia, egyesével az összes írományomat bedobáltam a tűzbe. És előtte még egyszer utoljára elolvastam, és nagyon durva élmény volt, hogy olvastam a saját kézírásom, emlékeztem, hogy mikor, meg hol írtam, meg miért írtam, és tudtam, hogy ezt nem én írtam. Az valaki másból származott, az nem én vagyok, az az ember. És akkor onnantól kezdve jött egy ilyen párfordulás, mentem teológiára, elkezdtem misszióban dolgozni, egy nagy városi baptista gyülekezetbe, aztán egy ilyen maffia gyülekezetet alapítottunk onnan, és akkor a drogosok tértek meg, meg a bűnözők, meg az alvilág jött be, és akkor ezzel volt úgy tele az életem. Aztán jött egy válás, fölbeállt az egész életem, és akkor újra kellett építkezni mindent. Nem vagyok lelkipásztor, ezt szeretném kiigazítani, már jó ideje. Igazából sosem voltam rendes lelkipásztor, csak a misszióban dolgoztam, mindig még gyülekezeteket építettem. És amiről fogok beszélni, ugye messziről jött ember, ide esik, nem ismerjük egymást, reformátusok között már voltam egyszer, de nem tudom, hogy emlékeznek egyáltalán rám. Egy missziós üzenetet hoztam el, mert nekem ezért ez fontos. Az én életem is arról szólt, hogy amikor nem fogadott el senki, amikor utáltam mindenkit, amikor taszítottam az embereket, már a kinézetemtől egyébként tudatosan is direkt, akkor szerettek és elfogadtak. És utána azt éltem meg az Istennek való szolgálat közben, hogy az emberek megtérnek és megváltoznak, és átalakul az egész életük. Olyan dolgokat éltünk át az Istennek a jelenlétében, nem akarok sokat sztorizni, mert akarom mondani, amit elkészültem, és azt mondták, fél óránál többet nem kapok, úgyhogy ehhez én nagyon nem vagyok hozzászokva. Másfél-két órákat szoktam beszélni, mert tanítok általában, nem prédikálok. De olyan csodákat éltünk át, a maffia gyülekezet az úgy indult el, hogy a Miskolci Nagy Baptista Imaháznak az utcájában volt egy nightclub, amitől a gyülekezet nagyon szenvedett, mert ott volt minden. Kurva, maffia, lövöldözés, belőtték az ablakot, és az idősek nem mertek eljönni bibliaórákra. És 9 évet imádkozott a gyülekezet, hogy történjen ott valami. És egyszer, mi már ott laktunk a lelkész lakásban, valaki csöngetett az ajtón, kinyitottam a kaput, ott állt egy vadidegen pasas, és így benyújtott így egy kulcsot, hogy én vagyok a tulajdonosa a nightclubnak, kirúgtam a mafiát, tiétek az épület, csináljátok valami jót. Leszettük a nightclubot, kitettünk egy lightclub táblát, és csináltunk egy ilyen keresztény művelődési vagy missziós központot ott egy 18 ezeres lakótelepnek a sarkában. És az első ember, aki átjött onnan az Isten tiszteletre, az ott táncoló striptease táncos lány volt. És eltelt valamennyi hét, és megtért, hozta a barátját, aki a Miskolc legnagyobb szájú drogdílere volt. Eljött, megtért. Elhozta a másik drogdíler barátját. Eljött, megtért. Elhozta a barátnőjét, a másik srác. Eljött, ezek nem ilyen egyik pillanatra a másikra történő dolgok, itt teltek a hetek, hónapok, megtért. A barátnője elhívta a nővérét, eljött, megtért. A nővére elhívta a munkahelyéről a főnökét, eljött, megtért. Ez a döbbenet, hogy az Istennel ezt lehet átélni, és én ezért hiszek abban, hogy a Szentléleknek van munkája, és hogy van értelme annak, hogy itt vagyunk, van értelme annak, hogy imádkozunk, ezt is szeretném elmondani, és mivel fogok ilyen... El vagyok szokva a prédikálástól. Én generációkutatással foglalkozom nagyon régóta, meg lelkészeket tanítok szervezet megvezetésfejlesztésre, erről szól az életem. És csak magyarázatként még annyit, mert fogok olvasni az igéből is néhány megjegyzést fogok tenni, hogy csak hogy hitelesítsem saját magamat. Úgy alakult az életem, hogy a megtérésem után rögtön egy szerintem a a 20. század legnagyobb magyar biblia tudósához kerültem be, ő lett a pótapám és a tanítómesterem, Balázs Károly, és 20 évesen gyakorlatilag frissen megtértem, az volt a kegyelem, hogy elkezdhettem, tehát részt vettem egy újszövetségi görög bibliai lexikon elkészítésébe, aztán a ószövetségi bibliai lexikonnak az elkészítésébe, bibliát lefolyottam a teljes újszövetséget, és az volt a munkám a megtérésem után rögtön 5 éven keresztül, hogy napi 10-12 órában görög bibliát olvassak, meg fordítsak. És átitatott a Szentírás és a Biblia. Én ezen keresztül nézek mindent, úgyhogy majd fogok néhány dolgot ezzel kapcsolatban is mondani, de alapvetően én olyan nagyon ismert igeverset hoztam, és talán nem ilyen prédikációs stílusban fogok erről néhány gondolatot megosztani, ami az én életemre is abszolút meghatározó volt, és azt gondolom, hogy ha ezt tesszük, akkor jó dolgot csinálunk, hogyha nem tesszük, akkor meg baj van. És ez a Máté evangéliumából a nagy misszió parancsát szeretném felolvasni. Ez a Máté evangéliumának a 28. részében van megírva, nem tudom, nem szoktunk állni, én nem ragaszkodok hozzá. Olvashatom? Oké. Okay. Csak mert nem is olyan szokásokat, inkább alkalmazkodok. Szóval, Máté 28, és a 18. verstől kezdve olvasom. Jézus a tanítványokhoz lépett és így szólt: nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy két mondatban szeretnék imádkozni. Mennyi értelem, köszönjük azt, hogy azt mondtad, hogy a te igéd az át tudja formálni az életünket, a gondolkodásmódunkat, a szokásainkat, és össze tud hozni veled. Szeretném kérni azt, hogy a te szent lelked legyen itt közöttünk, elevenítse meg ezt a néhány gondolatot, amit szeretnék átadni, és tegye ezt a gyülekezetet, Madocsát egy olyan helyé, ahol fölismerhető lesz a te szereteted, a te kegyelmed az itt lévő testvérek életén keresztül. Amen. Szóval, nagy misszió parancs. Az én hívő életem úgy kezdődött el, a Karcsi bácsi arra tanított meg, hogy hozzam össze, tehát találj meg a Bibliának a valódi, igazi, mély értelmezését. Azt gondolom, és én inkább tanítottam egész hívő életemben, meghirdetem az evangéliumot. Szeretném most még egyszer felolvasni, egy picit más változatban. Majdnem körülbelül úgy, ahogy annak idején, amikor a újszövetségi fordítást csináltam, akkor lefordítottam, de ezt nem tudom fejből pontosan, de szeretném úgy felolvasni még egyszer a nagy misszió parancsot, hogy a görög eredeti szövegnek megfelelően fogom olvasni, mert az sokkal több, mint ami számunkra a magyar biblia fordításból kijön. Ugye az a szituáció, hogy Jézus Krisztus valamiféle, az van közvetlenül előtte írva, hogy a tanítványok meglátták Jézus, leborultak előtte, de kétségek fogták el őket. Nem tudták, hogy most mi fog rájuk várni, vagy ami rájuk, nyilván sejtettek valamit, mert azért ott voltak Jézussal egy jó sok ideig, sejtették, hogy mi fog most jönni ezután, de hogy ezt ők hogy fogják tudni megcsinálni. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy nekem adatott minden hatalom. Ezt a hatalmat, ez a görögben egy függő szerkezetben van, tehát én ezt fogom most átfordítani. Ezt a hatalmat, mondja Jézus, én nektek adom. A világ végezetéig minden napon az a hatalom, amit az Atya nekem adott, mostantól kezdve a tiétek. És a görög szövegben egy függő szerkezetben itt van egy nagyon fontos kis kötőszó. Az, hogy amíg vagy ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek, elmentek tanítványokká teszitek a népeket, hirdetitek az evangéliumot, megkeresztelitek őket, és tanítványát teszitek őket. Nekem adatot minden hatalom, az Atya nekem adta, én most ezt nektek adom, de csak akkor adom, arra a célra adom, addig adom, amíg azt csináljátok, amit mondtam nektek. Egyébként nem kaptok semmit. Ez jelenti a misszió parancs. Az amikor Jézus itt volt a Földön, akkor volt fizikailag egy pont, amikor az élő Istennel a halandó ember találkozhatott. Azzal az élő Istennel, aki teremtette a világ mindenséget, az embert benne, aki mindent tud, mindenre képes. A halandó ember a maga halandóságával egy ponton találkozhatott a mindenható Istennel, aki nem része a teremtett világnak. Ez az egy pont ott volt, ahol éppen Jézus sétálgatott, meg evett, meg beszélgetett, meg ahol éppen tartózkodott. Ha valaki találkozni akart az élő Istennel, oda kellett mennie, ahol Jézus volt. Ez volt a Jézus sztori. Aztán ő elment, és azt mondta, hogy hát ez most meg fog változni. Van egy kedvenc kérdésem, főképpen ilyen lelkészképzéseken szoktam ezt mindig megkérdezni. Hány baptista imaház van Madocsán? Hány református templom van Madocsán? Na ez a baj, testvérek. Hogy egy. Mert hogy a Biblia azt mondja, hogy ti vagytok a templom. Ti vagytok a Szentléleknek a temploma. Ez csak négy fal, meg egy tető rajta. Ez csak egy épület, ami valamire való, hogy összejöjjünk, és itt közösséget gyakoroljunk egymáshoz. Meghallgassuk az igét, imádkozunk, egy csomó minden jó, de egy épület. A templom, az te vagy. A te tested, azaz a te életed a templom. A helyes válasz, nem tudom, ha van 30 baptista Madocsán, akkor 30 baptista imaház van Madocsán. Meg annyi, ahány református testvér van. Mert az életünk a templom. Onnan kell, hogy kihallatszódjon az igehirdetés, a dicsőítés, ott kell, hogy szóljon az imádkozás, az, hogy néha még ide is eljövünk, az úgy a havatortán meg az extra. Volt ez Spurgeon nevű nagyon-nagyon híres prédikátor. Volt egy mondása, amit nem szerettek a hallgatói hallani. Azt mondta, hogy ha egy gyülekezet mindenféle szolgálattal bír, van énekkara, gyerekmunkája, árvaházakat tart, mindent csinál, de a gyülekezet nem növekszik folyamatosan napról napra üdvözülőkkel, akkor a gyülekezet az nem az Isten munkatársa az emberek üdvösségre segítésében, hanem a sátán munkatársa az emberek kározatban hagyására. Bocsánat, ez kemény, mentségem, hogy nem én találtam ki, hanem csak idézgetem ezt. Ezt nem szerették hallani a Spurgeonnek a hallgatói. És ezt lefordítom egy másik, sokkal finomabb módra. Van egy nagyon híres ilyen vezetőguru, akiről kevesen tudják az üzleti életben, hogy előtte baptista lelkész volt, mielőtt vezető guruvá változott, John C. Maxwellnek hívják, és van egy nagyon fontos mondása. Ez nekem valahol az alapelvem, meg én szülőket tanítok, egy ilyen szülőakadémiai hálózatot építek és irányítok itt az országban, nagyon sok városban, és annak is ez az egyik mottója. Azt mondja Maxwell, hogy az a vezető, akit nem követ senki, nem vezet, csak sétál. A vezetés arról szól, hogy önként beállnak mögénk. A vezetés és a keresztény élet arról szól, Pál apostolnak is van egy durva mondása, van neki sok, de most a mi szempontunkból ő is mondott egy meredeket. Azt mondta, hogy legyetek az én követőim, mint ahogyan én vagyok Krisztusé. Nagyon érdekes, nem azt mondta, hogy legyetek a Krisztus követői. Mert Krisztus hol van? Az Atya jobbján énekeltük is itt az előbb az énekben. Krisztus nem része a teremtett világnak. Krisztus most nem a templom, az Atya jobbján van. És mégis hol van Krisztunk? Krisztus bennünk van. Ott, ahol mi vagyunk. És rajtunk keresztül lehet az Istent meglátni. Ez lenne a keresztény missziónak a lényege. És ezt meg lehet csinálni, meg érdemes megcsinálni. És most szeretnék egy kicsit arról a környezetről beszélni. Ez nekem nagyon könnyebben megy. Amiben templomnak kell lennünk. Csak néhány dolgot fogok elmondani erről, hogy milyen világban élünk, és milyen világban kell templomnak lennünk. Úgy hívják ezt a mostani korszakot, amiben vagyunk, ez a 2020-as éve, 2010-20-as évek, hogy a polikríziseknek a korszaka. Nem tudom, hallották-e ezt a kifejezést. Azt jelenti, hogy egy olyan világban, egy olyan korban élünk, ahol, elkezdem sorolni, klímaválság van, gazdasági válság van, pénzügyi válság van, demográfiai válság van, gyerekszületési válság van, technológiai válság van, erkölcsi válság van, és lehetne még nagyon-nagyon hosszú ideig sorolni, politikai válság van, migrációs válság van, minden válság van gyakorlatilag. Egy olyan világban élünk, amiről ma már mindenki tudja, hogy ez így tovább nem folytatható. Mondok néhány dolgot csak, hogy maradandó legyen ez a mai este, és legyen miért imádkozni majd mindjárt. Mert hogy generációkutatással foglalkozom, és általában suliban meg pedagógusoknak tartok előadásokat, és nagyon-nagyon sok adat van a fejemben. Megmérték az Európai Unióban 14 ezer csecsemőnek és családnak a bevonásával. Ez egy nagyon nagy mintás kutatás volt. 18 hónapos korukra a mai gyerekeknek a 40%-a már kötődési problémás. Nem tud biztonságosan kötődni a szüleihez. Tavaly kijött egy magyarországi felnőttekről szóló kutatás. A magyar társadalom 60%-a nem tud biztonságosan kötődni. És ez mit hoz magával? Nem tud kötődni a gyerekéhez, a szüleihez, nem tud kötődni a közösségeihez, nem tud kötődni a házastársához. A kötődési probléma rengeteg szorongás, rengeteg stressz hoz be az életébe, és veri szét a kapcsolatait. Tavalyi statisztika, magyarországi. A 25 és 34 éves közötti korosztály 81%-a nem szándékozik gyereket szülni és gyereket nevelni. Magyarországon 19% az, aki biztosan tudja, hogy akar gyereket az életében. 81% nem akar. Mérik a képernyőidőt. Folyamatosan egyébként real time-ban ezt le lehet nézni az interneten, erre szolgáló része. Mit gondolnak, mennyi a napi képernyőlimit világátlaga? Amit a naponta a napi képernyőidő 7,3 óra. 2 évesen eléri a 2,5 órát. 2 évesen. Az égenerációs fiataloknál meg 9-10 óra a napi képernyőidő. És akkor ennek van egy csomó következménye. Egy Európai Uniós kutatás szerint 21 éves korára egy mai átlagos fiatal 20 ezer órát videójátékozik. 3500 óra egy egyetemi diplomának a megszerzése. Átjátszák az életüket gyakorlatilag. És mondok még egy nagyon érdekes dolgot. Igaz, hogy ez japán statisztika, de Japán, a társadalomtudomány úgy tekint Japánra, hogy az a társadalomtudomány vegykonyhája, ami ott megtörténik, az előbb-utóbb nálunk is trendé fog válni, ott történik meg legelőször. Japánban a 34 éveseknél fiatalabbaknak a 42-44%-a, a lányok 44, a fiúk 42%-a szűz. 34 évesen. Mert nem mernek kapcsolatba kerülni, kapcsolatot kialakítani valaki mással élőben, mert félnek a visszautasítástól, a kudarc élménytől, attól, hogy úgyis szét fog szakadni a kapcsolat, azért, mert 40-50-60%-uk nem is tud kötődni. Ilyen világban élünk. Én generációkutatással foglalkozom. A generációkutatásban van egy úgynevezett generációs spirál elmélet, aminek az a lényege, hogy az 1500-as évekig visszanézték a nyugati kultúrtörténelmet, hogy létezik-e valamiféle mintázat a generációk egymás váltásában. És a spirál elmélet azt mondja ki, hogy körülbelül 80-120 évente van az emberiség életében egy nagy kulturális történeti változás. És ezek ilyen korszakok. Ezekben mindig 4 generáció váltja egymást. És a 4. generáció krízis generáció, amelyik újjáépíti és a társadalmat újra szervezi és létrehoz valami újat. Ezek a mai fiatalok. Az égenerációs fiatalok a mai mostani korszaknak a krízis generációja, mert olyan világban élünk, ahol teljesen világos mindenkinek, aki csak egy kicsit odafigyel arra, hogy mi történik a környezetében, hogy az életünk fenntarthatatlan, a működésünk fenntarthatatlan, és amikor a diákoknak tartok előadásokat iskolákban, mindig azt szoktam nekik mondani, hogy az a helyzet, hogy a történelem arra hívott el benneteket, hogy ti legyetek a mostani kornak a krízis generációja, tőletek függ, hogy kihal-e az emberiség, vagy megalapítjuk az emberiség 2.0-át, és valami sokkal-sokkal magasabb rendű emberiség fogja majd folytatni, mert az biztos, hogy ez a mostani, ez meg fog bukni. És akkor keresztények vagyunk. Olvassuk a Bibliát. És elkezdünk azon gondolkodni, hogy na ez most vajon már az utolsó idők? Most már tényleg itt van? Holnap visszajön az Úr Jézus? Mi lesz akkor itt? És van egy nagyon érdekes teológiai elgondolás. Van, aki ezt nagyon komolyan gondolják. Az Jézus Krisztus teste mi vagyunk. Krisztus nem fog addig visszatérni, amíg a teste nem lett készen. A mennyasszony nem lett készen a vőlegénynek a megérkezésére. Azaz, Azt mondta Jézus, hogy nem tudjátok az időt, az órát, hogy mikor fog majd megtörténni, amikor majd az Úr eljövend. De egy dolgot tudunk, hogy a mennyasszonynak készen kell lennie, és ez szerint a teológiai irányzat szerint, vagy elgondolás szerint nem tudjuk, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus, de tudunk érte tenni. Azzal, hogy hirdetjük az evangéliumot, megtérnek az emberek, teljessé lesz a Krisztusnak a teste. Ezért van dolgunk. És hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy ez már az utolsó idők, most milyen statisztikákat mondtam, meg elég belenézni egy híradóba, hogy mi történik ma, és elkezdünk azon gondolkodni, hogy tényleg benne élünk az utolsó időben, és közel van már Jézusnak a visszajövetele, akkor megint az van, hogy de hát, hogyha holnap visszajön, akkor csak nézzünk körbe a környezetünkbe, az otthonunkba, és nézzünk bele egy pillanatra a telefonkönyvünkbe. Hány rokonunk, ismerősünk, szerettünk, barátunk fog elkárhozni? Hányan vannak azok, akik nem fognak örülni feltétlenül annak, hogyha holnap visszajön az Úr Jézus? És akkor erről szól igazából a misszió. Van egy társadalmi elmélet, ami azt mondja, hogy a társadalomban vannak úgynevezett újítók, innovátorok. Ez a társadalomnak a 2%-a. Ők azok, akik kiszokták találni a dolgokat, meg szokták változtatni a dolgoknak a folyását. Ők azok, akik egy közösségben azok az emberek, akik lehet, hogy nem a leghangosabbak, meg a legtöbbet beszélők, de ő rájuk figyelnek a többiek. És amit ők mondanak, ahogyan ők élnek, amit ők csinálnak, azt a többiek követik, beállnak önként mögéjük. Ők az innovátorok, és van 15%-a a társadalomnak, akiket úgy hívnak, hogy első követők. Az első követőket viszonylag könnyű meggyőzni, ez a 2% győzi meg a következő 15%-ot. És amikor a 15% betelik, akkor már lesz a társadalomban egy olyan tömeg, ami már be tudja húzni a társadalmi változást, és már tud minta lenni a nagy egész számára. Én azt gondolom, hogy Jézus erre hívott el bennünket, hogy ez a gyülekezet, és ti legyetek azok az innovátorok, akik az a 2% itt madocsán, 2%-nyi keresztény, nem tudom van-e, de hogy ennek kéne lennünk, akik képesek az első 15%-ot behúzni, és ez a misszió lényege. Hogy az itt lévő 2%, az itt lévő innovátorok, akik meg akarják változtatni a világot azzal, hogy nem a világot változtatják meg a világpolitikát feltétlenül, hanem a gyerekük életét, a barátjuk életét, a Vali az én életemet, én annak a striptisztásos lánynak az életét, ő a barátjának az életét, az meg a barátjának az életét, az meg a barátnőjének az életét, az meg a testvérének az életét, az meg a főnökének az életét, ennyi a dolgunk. Nem kell nekünk egy életre kereszténynek lennünk, csak a mai napra. Egy lépést kell megtennünk, egy ember kell megszólítanunk. Egyszer kiszámoltam, még nagyon fiatal voltam, hogy ha megcsinálnánk azt, hogy minden keresztény ember, aki ilyen evangéliumi kereszténynek tartja magát, egy év alatt egy embert elhoz Krisztushoz, mert annyit imádkozik érte, beszél neki, nem az agyát mossa, hanem odaéli elé a Krisztus evangéliumát, azt gondolom, hogy ez megvalósítható lenne. Hogy egy év alatt valakinek megmutassuk a Krisztusnak a szeretetét és a Bibliának az igazságát. Ez nem egy megvalósíthatatlan feladat. Valami olyasmi jött ki, hogy 27 vagy 30 év alatt ér meg az egész világ. Mert ugye ez egy exponenciális egyenlet. Ez lenne a missziónak a lényege. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Csak mondok négy dolgot gyorsan. Az egyik, amire nagyon nagy szükség van ma, és ami egy nagyon nagy lehetősége, a madocsai református közösségnek, baptista közösségnek, minden egyes olyan helynek, ahol a sok templomemberke összejön, és elkezd közösen gondolkodni azon, hogy mit csináljanak együtt, és lesznek az a 2%, akik aztán elkezdik megváltoztatni a környezetüket. Az első dolog, amire ebben a mai világban nagyon-nagyon nagy igény van, pont ezek miatt a statisztikák miatt, amiket mondtam, az, hogy az emberek nem elméletekre vágynak, nem teológiákra vágynak, és nem régi emlékek felelevenítésére vágynak, hanem életvezetési tanácsadásra. Ilyen nagyon egyszerűen mondom. arra, hogy hogyan kell gyereket nevelni, arra, hogy hogyan kell erkölcsösen munkát végezni, arra, hogy hogyan kell tudatosan pénzügyeket kezelni, arra, hogy hogyan lehet házasságban problémákat megoldani, konfliktusokat kezelni. Ilyen dolgokra vágynak az emberek. Vagy nem kapják meg, A verzió, B verzió. Megnézik a YouTube-on elérhető influencereket, ahol mondjuk 14 éves kislányok tartanak párkapcsolat tanácsadást a 16 éveseknek, vagy a legigényesebbje fizet a pszichológusnak 20 ezer órát óránként. A Biblia tele van életvezetési tanácsal. Végre tudnánk valamit mondani. Mert Istennek van arról mondani valója, hogy hogy lehetünk épek a bőrünkben, hogy lehetnek jók a kapcsolataink egymással, hogyan kéne házasságban élni, vagy családban élni, vagy gyereket nevelni, és hogyha nem megy, akkor arra is van mondani valója, hogy hogyan álljál föl a padlóról, és hogyan kezdjél új életet, és hogyan ne menjél tönkre bele, hogyan kezeld a stresszt, hogy valamit kezdjél az életeddel. A Biblia gyakorlatilag egy életvezetési tanácsadó. Még hozzáteszem mellékesen, hogy játéktervező is vagyok, és van egy játékkiadó cégem, és én játékokban gondolkodom, nagyon sokszor sok minden gamifikációt tanítok, és végzem ezt, hogy játékosítok folyamatokat. És a játéknak a lényege, és szerintem nagyon ráírik a Bibliára. Én úgy fogom fel ezt, hogy Isten adott nekünk egy játékszabályt. Ez a Biblia. Hogy az élet nevű játékot a lehető legjobban tudjuk játszani. Ezt tanulhatjuk meg, hogy ezt a társas játékot hogy kell jól játszani. És a keresztények nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Isten majd mindig helyettünk fog lépni. Ez olyan, mint amikor valaki elkezd társas játékozni, és az, aki nagyon jól tudja a szabályt, az mindenkinek megmondja, hogy mit kell csinálni, a többi meg csak ül és malmozik, mert voltak éppen egy valaki játszik mindenki helyett. De hogy tényleg jó az életem, és tényleg tudok életvezetési tanácsot adni, tudok tanácsosa, az a 2%-nyi vezetője lenni a körülöttem élő embereknek, az azon múlik, hogy mennyire ismerem a Szentírást, a játékszabályt, amit kaptam Istentől. A második dolog, ha körbenézünk, akkor írtó nagy gáz van ebben a világban. Az égenerációs fiataloknak az alapélménye, a generációs alapélménye az, hogy a világunk az, bocsánat, próbálom finoman mondani, teljesen el van rontva, cseszve, rosszabbat nem mondok. Egy olyan világban nőnek bele a gyerekeink, ami ezer sebből vérzik, és kettő dolgot tudnak biztosan. Az egyik az, hogy ez nem miattuk van, mert az idősebb generáció rontotta el ezt a világot végérvényesen. A másik generációs élményük ezennyi kutatás alá támasztja, de elég csak beszélgetni az idő fiatalokkal, hogy meg vannak győződve arról már 13-14 évesen, hogy az idősebb generációkra nem is lehet számítani, hogy ezt helyrehozzák. Mert úgy látszik, hogy eszük ágában nincsen semmit változtatni az életükön, meg az iparukon, meg a kapitalizmuson, meg a társadalmi normáikon. És van egy fiatal generáció, amelyiknek az a küldetése, hogy meg kell, hogy változtassa ezt a világot. Nekünk idősebbeknek egy lehetőségünk maradt, pénz, paripát, fegyvert találjuk tenni, és segíteni őket, hogy amikor majd ők lesznek 40 évesek, és beülnek a politika, a gazdaság, a kultúra, a vezető székeibe, akkor majd a helyes döntéseket tudják meghozni, ami tovább tudja vinni őket. Ehhez kínál segítséget. Az Isten nélkül nem fog menni, Isten nélkül csak helytelen irányok lesznek. Mert eddig is azok voltak, látjuk, hogy hogy áll a világunk. És ebben a világban nagyon fontos az, amit úgy hívnak, hogy cselekvő remény. Hogy van értelme dolgozni az embertársaimért, mert ha megmentek egy embert, akkor azzal megmentek egy világot. És nekem ez volt a csoda, amikor a Mafia Gyulit építettük, mert ott ez nagyon-nagyon látványos volt, hogy én gyakorlatilag személyesen felelősséget egyetlen egy embernek a megtérésért tudtam vállalni. Az a striptease táncoslány, az tényleg a bizonyságtételemre, meg a tanítgatásomra ismerte meg Krisztust és jutott el. De onnantól kezdve ő tovább mondta, aztán az is tovább mondta, aztán az is tovább mondta, és egyszer elgondolkodtunk azon, hogy egy néhány beszélgetésem nekem egyetlen emberrel generációknak a sorsát változtatta meg. Ez a lehetőségünk, és ez a missziónak a lényege. A harmadik dolog, ami a missziót jelenti, amire nagyon-nagyon vágynak a mai emberek, mert nagyon gyökértelen a mai világ, és atomizálódott a társadalom. Olyan világban, olyan kultúrában élünk, amelyik elszigetel bennünket egymástól, pedig a közösségi médiának az a neve, hogy közösségi média, és 7 órára a képernyő elé temet bennünket közösség nélkül, és kiszakít bennünket a közösségeinkből. Amire nagyon nagy szüksége van ma az embereknek, az a lelki otthon, egy közösség, ahol elfogadják, ahol szeretik, ahol ő is szerethet másokat, és ahol közösen lehet valami értelmeset és normálisat csinálni, amiért érdemes élni. És ez az utolsó, amit szeretnék megemlíteni, ez egy japán kifejezés, aminek mostanában van egy kicsit nagyobb divatja, fiatalabbak talán hallották, nem biztos. Ezt ikigainak hívják, ikigai. Nem tudom, a kék zónákról hallottak-e valamit a testvérek. Vannak olyan helyek a világban, ahol jellemzően mindenki 100 évnél hosszabb ideig él. Ezeket nevezték el kék zónáknak, és erre egy kutatás, egy tudományág épül most már rá. Kutatják, hogy mi okozza azt, hogy egyre hosszabb ideig, egyre egészségesebben éljünk. És akkor ennek részese az egészséges étkezés, a megfelelő mennyiségű alvás, a testmozgás, egy csomó ilyen dolog, és van egy nagyon-nagyon fontos része ennek, amire a japánoknak van egy külön kifejezése, az ikigai, az, hogy tudjam, hogy hol a helyem a világban, legyen egy normális életcélom, ami miatt reggel érdemes felkelnem, és egy napig érdemes tartalmas életet élnem. Ezt hívják ikigainak a japánok. Ezt az életcélt kínálja Jézus. Ez az életcélt kínálja fel a Biblia. És erre nagyon-nagyon nagy szomjúság van a mai világban. Mert gyökértelenek, atomizálódott, és egy cél nélküli, irány nélküli, pillanatnak élő világban élünk most. És ezt nem mi mondjuk innen, ezen is statisztikát tudok erre mutatni, mert ezzel foglalkozom. De a legfontosabb, hogy a kint lévők kapaszkodnak és könyörögnek azért, hogy valaki adjon nekik életvezetési tanácsot, és fizetnének érte, valaki adjon nekik közösséget, és fizetnének érte az idejükkel, a pénzükkel, az elkötelezettségükkel, adjon nekik valaki lelki otthont, vagy adjon nekik végre valaki egy értelmes életcélt, hogy ne hiába való módon éljék az életüket. Nekünk ezt adja Istennek a szent lelke, ezt adja az ige, ezt adja az Istennel való közösség, és mi templomként ezt sugározhatjuk kifelé, és ezt hirdethetjük tovább. Hát számomra erről szól a nagy misszió parancs, valami ilyesmiről fél órában. És erről simán beszélhet még 6,5 órát is továbbra, de nem fogok, hanem énekeljünk, igen. Mielőtt imádkozunk, még két gondolatot hadd mondjak az imádsággal kapcsolatban. Az egyik, hogy azt hiszem Isten népének a Isten népére a legnagyobb veszély, ami leselkedik az, hogy a természet felettiből lecsúszunk a természetes szintre, és magunk maradunk. Pedig természet feletti Istenünk van. Ha hitre van egy definíció, a zsidókhoz írt levél 11. részében, ezzel kezdődik az a rész, a hit a nem látható dolgokról való meggyőződés. Megint csak hadd tegyek hozzá egy gondolatot. Az a görög kifejezés, ami ott a meggyőződés helyén áll, ennél többet jelent. A visszatükrözést is jelenti, és le lehet fordítani ezt a mondatot úgy is, hogy a hit a nem látható dolgok láthatóvá tétele. Ez a hit. Amikor nem csinálunk valamit, hanem ezer idézőjelbe csak imádkozunk. Mert hogyha a természet feletti részese, és Isten azt ígérte, hogy kérjetek és adatik, akkor igazából az több is lesz, mint amit mi a saját erőnkből tenni tudunk. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat pedig, hogy most, amikor imádkozunk majd, és eszünkbe jutnak azok az emberek, hogy körülöttünk vannak, akkor értük, imádkozzunk. Merjünk konkrétak lenni. Isten nem szép teológiai mondatokat szeretne hallani. Volt egy nagyon belém égett élményem imaóráról. Teológus voltam, ültem egy nagy budapesti gyülekezetbe, és ilyen vezérfonal szerint volt a imaórára való buzdítás, és arról szólt a mondani valója annak, aki vezette az ima közösséget, hogy hát imádkozzunk a teológiáért, a teológiai tanárokért, a teológusokért. Ott ültünk a padban 3 teológusok. Ott mindenért imádkoztak a testvérek. Isten országának az eljövetelétől kezdve, az ezerféle áldáson keresztül az éhezők megsegítésért, értünk 3 senki nem imádkozott. Hogyha most a misszióra gondolunk, akár hangosan, akár csak a magunkban lévő imádságban, hozzuk Isten elé azokat, akik ott élnek velünk egy fedél alatt, akik a legjobb barátaink, akik a szerelmeink, a kollégáink, a munkatársainknak nem Zimbabwét kell megtérítenünk, hanem itt elég hamarosan belül maradunk, és őértük imádkozunk. Urunk Istenünk, köszönjük a te feltétel nélküli szeretetedet és kegyelmedet. Köszönöm azt, hogy engem is megtaláltál. És köszönöm azt, hogy tudtál használni abban, hogy más megtalálhasson téged. És köszönöm, hogy ez a legszuperebb dolog, amit átélhettem az életemben. Imádkozom, Uram, ezért a gyülekezetért. Ennek a gyülekezetnek, mind a két gyülekezetnek minden tagjáért. Hadd legyen templom az életük. Hozta az ébredést ide, Madocsára, meg a környékére. A családokba, a párkapcsolatokba, a házasságokba, a szülő-gyerek kapcsolatokba. Te tölts meg természet feletti tartalommal. Amen.
Amen.
És ez utolsó gondolatom, aztán leülök. Ez nem feladat. Az ige, amit felolvastam, és ezért olvastam föl az eredeti jelentés alapján, arról szól, hogy Jézus egy lehetőséget kínál. Csináld azt, amit mondok neked, és lesznek Isten élményeid. Ott leszek veled. Ugyanazzal a hatalommal. Jézus olyan dolgokat mondott a János evangéliumában, nem merjük elhinni. Azt mondta a tanítványának János 14-ben, hogy nem csak, hogy ugyanazt megcsináljátok, amit én csináltam, még nagyobb dolgokat is tesztek. És ez egy lehetőség. Isten felhív bennünket egy táncra, vele táncolunk, elkezdjük csinálni azt, amit ő mond, betartjuk a játékszabályokat, lépünk egy olyat, ami benne van a szabályba, aztán leesik az állunk, mert jön a természet feletti. És az utolsó sztorim. Csak hogy mit jelent mindez, ilyen piciben. Mentem haza egyszer Isten tiszteletről éjjel Pesten. Vállamon volt a gitárom, mentem haza, a sötét, tök sötét kertvárosi részen, kivágódott egy fiatal cigány gyerek szipus zacskóval a kezébe. Oda jött hozzám, és így meglökött, hogy hé, már add ide a gitárodat. Ránéztem, azt mondtam, add ide a szipus zacskót. Akkor megkapod a gitáromat. Hát nézett egy nagyot, odaadta a szipus zacskót, én a vállára akasztottam a gitáromat, és mondtam neki, hogy akkor egy hét múlva itt találkozzunk, és akkor majd azért ad vissza, mert ez az egy gitárom van. És ott hagytam őt. A saját ifim másnap elkezdett nekem gitára gyűjteni, és körülbelül mindenkinek meg volt a véleménye, hogy mekkora nagy hülye vagyok. Elmentem egy hét múlva oda az utcasarokra, ott volt a srác. Azt mondta, hogy nem vett több szipus zacskót, és visszaadta a gitáromat, azt mondta, hogy azt azért szeretném megtudni, hogy ezt miért csináltam. És akkor elmondtam neki azt, hogy azért, mert amikor nekem ki volt mázolva a fejem, nem szipus zacskom volt, csak egy olyan sötétségem, ami taszított mindenkit, engem ugyanígy szeretett valaki, és ugyanígy bizonyságot tett az Istennek a szeretetéről, és aznap ott volt az Isten tiszteleten a srác. Ezt jelenti a misszió. Ilyen pici dolgot, hogy felakasztunk valakinek a vállára egy gitárt. A többi az Isten dolga. Nyugodtan számon lehet kérni tőle. Uram, te mondtad, innentől kezdve te jössz. És majd jön, mert nem hagy senkit megszégyenülni. Isten áldja meg a testvéreket.